Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli program kínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádió adását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!
A nap imája.
Ima Viannei Szent János szíverekéje előtt. Úr Jézus, aki Viannei Szent Jánosban lelkipásztori szereteted megkapó példáját adtad az egyháznak, add, hogy vele és az ő példájából erőt merítve a maga teljességében éljük meg mindennapjainkat. Add, hogy az oltári szentség előtt időzvén, amint ő is tette, megtanuljuk, mi egyszerűek és mindennapiak minket tanító szavaid. Mi gyengéd szereteted, amelyel a megtérő bűnösöket fogadod. Mi vigasztaló dolog bizalommal ráhagyatkozni szeplőtelen édesanyádra. Add, Úr Jézus, hogy a szent árszi plébános közbenjárására a keresztény családok kicsiny egyházakká váljanak, ahol minden hivatást és minden karizmát, amelyet szent lelked adott, befogadnak és értékelnek. Ámen.
Hallgassák meg a híreket!
Kamala Harris megszerezte az elnökjelöltséghez szükséges delegáti szavazatok több mint felét, jelentette be a Demokrata Párt vezető testülete, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke. Jamie Harrison közleményében tudatta, hogy Kamala Harris alelnök megkapta a Demokrata Konvención szavazati joggal bíró delegáltak több mint felének a voksát, és így a Demokrata Párt elnökjelöltjévé válik már hétfőn, miután lezárul a delegáltak virtuális szavazása. Kamala Harris támogatóinak körében telefonon tartott beszédében a delegáltak fáradhatatlan munkáját dicsérte, és megtisztelőnek nevezte a Demokrata Párti elnökjelöltséget. A Demokrata párt vezetése a virtuális szavazással elébe ment az augusztus 19 és 22-e közötti Chicagóban tartandó elnökjelölő konvenciónak. A konvención szavazati joggal bíró delegáltak az előrehozott internetes voksoláson hétfőig adhatják le szavazatukat, majd az elnökjelöltség hivatalossá tétele augusztus 7-éig történik meg. A tartalékos toborzás alapja a hazáért érzett felelősség, a tudat, hogy kötelességünk tenni a hazáért, és ennek jó módja a tartalékos katonai szolgálat, mondta a honvédelmi miniszter Esztergomban. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Matthias Corvinus Collegium Festen arról beszélt, hogy a tartalékos toborzás lényegét kifejezi a szeretem, megvédem szlogen. A hazaszeretet legtöbbször a haza építését, szépítését jelenti civil tevékenységekkel. Az elmúlt 2,5 évben azonban a világpolitika nap mint nap emlékeztet arra, hogy a hazaszeretet könnyen fordulhat a haza megvédésének kötelességébe. A magyar sors sok szempontból magányos sors, egyedül vagyunk Európa szívében, így nem nagyon számíthatunk arra, hogy más gondoskodjon rólunk. Nekünk kell megvédenünk, ami a miénk, közölte. Kitért arra, az elmúlt időszak eseményei láttán elkerülhetetlenül számot kell vetnie Magyarországnak védelmi képességeivel. E számvetés tanulsága az volt, hogy szükség van területvédelmi tartalékosokra. A hivatásos, tehát választott életpályaként vagy szerződésesként, élete egy szakaszában katonaként szolgálók mellett vannak a területvédelmi tartalékosok, akiket helyben toboroznak, helyben képeznek ki és helyben szolgálnak, a hivatásos haderőt kiegészítve, támogatva, közölte Szalai Bobrovnicki Kristóf. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között államalapító Szent István király ünnepén, mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban, nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem egy olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. A biztonságos lebonyolításért felelős operatív törzs már júniusban megkezdte a munkáját, sok száz ember dolgozik azon, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek, fogalmazott az államtitkár. Kovács Zoltán kitért arra is, hogy 2019 után megbicsaklott a turizmus növekedése, de idén végre sikerült felülmúlni az utolsó békeév számait, soha ennyi magyar és külföldi nem nyaralt Magyarországon. A Kurultáj a Kárpát-medencei hagyományőrzés egyik legerősebb eleme, amely óriási összetartásról tesz tanúbizonyságot, mondta Vitályos Eszter, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az augusztus 9-én kezdődő Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlés programjait bemutató tájékoztatón Budapesten. A Kurultáj küldetése, hogy valamennyi hun és türk tudatú nemzet együtt ünnepelhesse Magyarországon, így ez az esemény a türk országokkal való kapcsolattartás egyik legnagyobb, közös hagyományőrző rendezvénye is, emelte ki az államtitkár. Hozzátette, az eseményen összekapcsolódik a tudomány és a hagyományőrzés is, ami hozzájárul ahhoz, hogy minél tisztábban és igazabb módon tudjuk feltárni, majd átélni őseink hagyatékát. Végül az időjárásról. Egy vékonyodóan, szakadozóan lévő frontális felhőzet vonul kelet felé, emellett gomoly felhő képződés zavarja majd a napsütést. Elsősorban a Dunántúlon kell szorványosan, záporra, zivatarra számítani. Az északi, északnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 30 fok között alakul, a tartósabban felhős, csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Dwai libanoni maronita pátriárka a hívek jó pásztora. Szemeráró bíboros homíliája a boldoggá avatáskor Libanonban. A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. Negyedik rész.
Dwai libanoni maronita pátriárka a hívek jó pásztora volt. Szemeráró bíboros homíliája. Marcello Szemeráró bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa augusztus 2-án pénteken Libanonban a Kerkei patriárkári székhelyen boldoga avatta Etienne Dwai, arabul Dwai, libanoni maronita pátriárkát, aki 1630-ban született és 1704-ben halt meg. Püspöki szolgálatát Jézus, a jó pásztor példáját követve végezte, és akinek emléke 3 évszázad táblatából is elevenen él a libanoni katolikus keresztények körében. Sokszor előfordul, hogy az evangélium előtti allelujás versben a 92. Zsoltár ismert versét imádkozzuk. Az igaz virul, mint a pálma, és úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. A pálmafának legfőbb jellemzője, hogy a törzse hosszú és csupasz, de az ég felé emelkedik, és éppen a csúcsán kínálja a gyümölcseit mindazoknak, akik a sivatagban járnak, kezdte beszédét Szemeráró bíboros. Ilyennek kell lennie az igaznak, a béke és az élet forrásának testvérei számára, amikor ők a sivatagban haladnak, vagyis az élet nehézségei közepete. Van egy másik hasonlat is, amely Libanon cédrusáról szól, és ez a Rómában jött prefektusnak különösen is beszédes. A cédrus kitűnik fenségével, zöldellő pompájával és fája minőségi tulajdonságával. Keresztény olvasatban ez a hívő embert jelenti, aki jól el van ültetve Isten házában, az egyházban, majd zöldelni kezd, hogy megkönnyebbülést nyújtson testvéreinek. Amikor 16. Benedek pápa apostoli útján Libanonba érkezett, felidézte, hogy a Salamon király építette jeruzsálemi templomot, Libanon cédrus fáiból emelték. Libanon tehát jelen volt Isten szentélyében, mondta akkor Benedek pápa, majd hozzáfűzte még azokat a szavakat, amelyeket ma ismét oly sok reménnyel hallunk. A mai Libanon és annak lakói továbbra is maradjanak Isten szentélye. Legyen Libanon továbbra is olyan hely, ahol az emberek harmóniában és békében élnek egymással, hogy felajánljak a világnak tanúságtételüket nem csak Isten létezéséről, hanem az emberek harmonikusan együtt élő közösségéről, bármilyen is legyen politikai vagy vallási meggyőződésük. Ebben a fényben szemlélhetjük az új boldog Etienne Dwai alakját. Ő a maronita egyház pátriárkája volt több mint 30 éven át. Nagyon nehéz években. Kívülről jövő üldöztetések és belső nézeteltérések közepete. Elmondható, hogy a hosszú idő alatt nem volt egyetlen nyugodt napja sem. A nehézségek miatt többször is kénytelen volt elköltözni pátriárkáni székhelyéről, hogy biztonságosabb helyeken találjon menedéket, de sokszor továbbra is nehéz körülmények között maradt. Mennyire hasonló volt a pátriárka élete az áldott emlékű Pál apostoléhoz. Hasonlította össze a két sorsot Szemeráró bíboros. Mindezt a pátriárka hivatásként élte meg, hogy osztozzon Krisztus szenvedéseiben. Így utánozta az evangélium jó pásztorának alakját, aki Jézust veszi példaképül és vonatkozásul. Ez az alak, pontosabban megvizsgálva, nem csak egy pásztor alakja, hanem a jó pásztori. Talán el kellene gondolkodnunk ezen a kijelentésen, kérte a bíboros. Mit is jelent számomra az úr? Szükséges volt ez a jó pásztor kiegészítés? Szemerára bíboros szerint igen, mert már Ezekiel próféta beszélt olyan pásztorokról, akik ahelyett, hogy a jóakat etették volna, saját magukat táplálták. Sajnos még ma is történnek ilyen dolgok. Vannak emberek, akik ahelyett, hogy a közjót szolgálnák, inkább saját jólétükre gondolnak. Ezért beszél Jézus a jó pásztorról. Akkor vagyunk jók, ha saját szívünkben tápláljuk azt a szándékot, hogy jót tegyünk, és azt megfelelő döntésekkel és magatartással meg is valósítjuk a többiek tiszteletben tartásával. Már önmagában véve ez nagyon sok lenne, de Jézus tovább megy. Ő azért jó pásztor, mert életét adja a jókért, és ebben a mi boldog Istvánunk valóban utánozta az urat, aki a nyájával együtt szenved, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az gyarapodjék, és szükség esetén meg is védelmezi azt. Fegyverzete éppen olyan volt, mint amit Szent Pál leír az efezusi levélben. Így készüljetek föl, csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak, meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Másfelől a pátriárka körültekintő, sőt, diplomatikus is volt, folytatta homíliáját Szemeráró bíboros. A 14. Lajos francia királyhoz írt egyik levele közismert, amelyben leleplezi a nép minden szenvedését és kéri, hogy vegye őket védelmező szárnyai oltalmába. Itt járt szinte koldulva könyörög az egyházáért és övéért, a nyomorúságba süllyedt emberekért. De van még egy másik szempont is, amelyet Szemeráró bíboros homiliája végén még megemlített, mert hiszen a libanoni boldog István pátriárka ökumenikus lelkületű ember volt. Ő tényleg ápolta az ökumenikus szeretetet, jótékonyságot is gyakorolt, az egyház katolicitásának erős szellemiségétől vezérelve, méghozzá a korábban említett problémás körülmények között, amelyek megnehezítették az együttélést a más keresztény felekezetekkel és főként az iszlámmal. A tőle származó példák tehát a szeretet cselekedeteire utalnak, a lelki pásztorkodásra, az egyház iránti szeretetre és a katolikus testvériség érzésére. Kérjük tehát az Úrtól a kegyelmet, hogy mi is tudjuk ilyen módon kifejezésre juttatni boldog István pátriárka és a boldogságos Szűz Mária közben járására a mi egyházunkat, barátainkat és testvéreinket Krisztusban, a mi Urunkban, zárta homíliáját Marcello Szemeráró bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa augusztus 2-án, amikor Libanonban boldogá avatta Etienne Douai, arabul Dvai, libanoni maronita pátriárkát.
A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 4. rész. A szent évek történetét felidéző sorozatunkban a barokkor, a 17. század eseményeit foglaljuk össze, kezdve az 1600-as év jubileumával. A szentévi búcsút az évszázad során a pápák fokozatosan kiterjesztették a Rómán kívüli helyi egyházakra is. 8. Kelemen 1599. május 19-én az Annus Domini Placabilis bullával hirdette meg a szentévet, amelyre mintegy 3 millió zarándok érkezett Rómába. A jubileumi évben, húsvét ünnepén 200 000-en keresték fel Rómát, közöttük számos olasz és európai udvari méltóság. 8. Kelemen pápa az egész szentév során tanúságot tett a szentév lelkiségéről a hívek körében. naponta 12 szegénnyel étkezett, felszolgált az asztalnál a zarándokoknak, a nagy héten gyóntatott. A Szent Lépcsőn térden állva haladt fel, míg a bíborosok bűnbánatuk jeléül a Szent Év idejére lemondtak a bíbor viseléséről. Az 1600-as Szent Éven részt vett Bellarmine Szent Róbert, a hitvédők fejedelme. A hitvalló és egyháztanító bíboros 1586-ban vitás hittanítások korunk eretnekségeivel szemben címmel tette közzé hatalmas művét a katolikus tanítás védelmében. Tanítása példakép volt a magyar katolikus megújulás fő alakja, Pázmány Péter jezsuita szerzetes bíboros számára is, megihlette az Isteni igazságra vezérlő kalauz című 1613-ban közzétett művét. A 17. század valamennyi szentévében a dekoratív elemek, a barokk korszakra jellemző gazdag díszítések, pompás külsőségek is érvényesültek, olyannyira, hogy egyes tudósok barokk jubileumok néven emlegetik őket. A jubileumok alkalmával Róma a világ mintegy vallási színházává vált. A pápai és a nemesi családok körmeneteihez csatlakoztak a római bazilikák, a híres hét templom meglátogatására szervezett körmenetek. Az áltatosságnak ezt a középkori római hagyományát Néri Szent Fülöp újította fel a 16. században, javasolva, hogy közösen hajtsák végre a hívek a római jubileumok alkalmából. Amint egy 25 kilométeres útvonalat a zarándokok két nap alatt tették meg, felkeresve a következő hét nagy bazilikát. A lateráni keresztelő Szent János főszékesegyház, a vatikáni Szent Péter bazilika, a falakon kívüli Szent Pál bazilika, a Santa Maria Maggiore bazilika, a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilika, a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika és a falakon kívüli Szent Sebestyén bazilika. A következő jubileumot 8. Orbán Barberini pápa 1624. április 29-én az Omnes Gentes Plaudite Manibus kezdetű bullájával hirdette meg. A Szent Kaput karácsony vigíliájának délutánján nyitották meg, a Szent Évben mintegy 500 000 zarándok érkezett Rómába. 1625. január 28-án a pápa Pontificia Solicitudo bullájával engedélyezte, hogy részesülhessenek a szentévi búcsú kegyelmében mindazok, akik nem tudtak Rómába zarándokolni. Ez vonatkozott a klauzúrában élő szerzetesekre, a foglyokra és a betegekre is. Pár nappal később, január 30-án a Paterna Dominici Gregis Cura kezdetű levelével tekintettel a Szicíliából érkező pestis veszélyére a falakon kívüli Szent Pál bazilika látogatását a Trasteverei Santa Maria bazilika látogatásával helyettesítette. Az immár hagyománnyá vált hét templom zarándoklatra vonatkozóan is a falakon kívüli bazilikák helyébe Róma belső város részeiben lévő templomokat jelölt ki. Ebben a szent évben avatták fel a Szent Péter bazilika belső terét. Itt jegyezzük meg, hogy 8. Orbán pápa közvetlenül a jubileumi év után 1626-ban iktatta a szentek sorába portugáliai Szent Erzsébetet, II. Endre magyar király dédunokáját, Árpádházi Szent Erzsébet másodfokú unokahugát, aki szenté avatott nagynénje tiszteletére kapta az Erzsébet nevet. Az 1650-es jubileumra a vallási indítékú, valójában hatalmi célokat szolgáló 30 éves háború befejezése után került sor, amely 1648-ban a vesztfáliai békével ért véget. A békeszerződés szentesítette a reformáció nyomán kialakult területi változásokat, amely lényeges veszteségeket okozott a katolikus egyház számára. 1649. május 4-én 10. Ince pápa Apropinquat kezdetű bullájával hirdette meg a jubileumot. A korábbi szent évekhez hasonlóan elrendelte a kilakoltatások és a lakásbérleti díjak befagyasztását, valamint a porciunkula kivételével minden más búcsút felfüggesztett. Mint ismeretes, a ferences rend augusztus 2-án angyalos boldogasszony ünnepén tartja a porciunkula búcsút, amely a kisebb testvérek közösségének egyik legnagyobb ünnepe. Ezen a napon van ugyanis az Assisi határában lévő porciunkula kápolna búcsúja, amely Szent Ferenc boldog halálának a helyszíne, és az ünnep alkalmából a világ összes ferences templomában teljes búcsú nyerhető el a szokásos feltételekkel. Az 1650-es jubileumi év újdonsága volt a szentévi búcsú kiterjesztése a belga tartományokra és Nyugat-Indiára. Mintegy 700 ezer zarándok érkezett Rómába, főleg a Róma környéki területekről, és számos protestáns áttért a katolikus hitre. A szentévre készülve 10. Ince pápa a barokkori építőművészet legmeghatározóbb alakját, a svájci származású, de Itáliában tevékenykedő Francesco Borromini építészt bízta meg a rossz állapotban lévő lateráni Szent János bazilika restaurálásával. Az 1650-es jubileum csúcspontját az a húsvéti ünnepélyes szentmise jelentette, amelyet 10. Ince pápa a Piazza Navonán, Róma központjának egyik leghíresebb monumentális terén mutatott be. A teret 10. Ince pápa Giovanni Battista Pamphili megbízásából a Pamphili olasz nemesi család alakította át, az ókori stadionok jellegzetes formáját követve. Ezt a szertartást tekintik a katolikus ellenreformáció utolsó eseményének. Az 1650-es jubileum illusztri zarándokai között volt Krisztina svéd királynő is, aki 1654-ben áttért a katolikus hitre, miután egészségügyi okokra hivatkozva váratlanul lemondott 22 éven át gyakorolt hatalmáról, és később Rómában telepedett le. A 10. Kelemen által meghirdetett 1675-ös jubileum időszakának főbb eseményei a 17. századi katolikus teológiai mozgalom, a janzenizmus kiéleződése, a katolikus hitre áttért Krisztina svéd királynő Rómába érkezése és Róma város építőművészeti gazdagodása, Gian Lorenzo Bernini barokk építész, festő és szobrász művész rendkívüli alkotásai által. Az egyház történelem 15. szent évét, a 17. század utolsó jubileumát 10. Kelemen tiszteletreméltó idős korában 84 évesen hirdette meg 1678. május 16-án az Ad Apostolicae Vocis Oraculum kezdetű bullájával. A 13. Gergely által 1574-ben bevezetett szokás szerint két alkalommal, először Urunk mennybe menetelének ünnepén, mert a vétkeiket megbánó bűnösök előtt megnyílnak a paradicsom kapui, majd advent 4. vasárnapján, mert az adventi időszak végén meghal a régi év, és az új, a jubileumi év veszi át a helyét. A nagy hét volt a szent év legintenzívebb időszaka, amelyet az ünnepélyes szertartásoknak, az arándokok fogadásának és megsegítésének szenteltek. Krisztina királynő például ekkor kereste fel a Szent Háromság testvérületet nemesi hölgyekkel együtt, és a különféle társulatok minden nap ünnepélyes körmenetet szerveztek. 1675 nagy péntekén a Szent Háromság testvérület 13 ezer zarándokot látott vendégül vacsorával. A szent év során a Kolosseumot újból felszentelték, és visszavonták annak engedélyét, hogy ott bikaviadalokat tartsanak. 10. Kelemen pápa, aki ifjú korában 1624-es pappá szentelése után 1627-ig a lengyelországi apostoli nunciatúrán végezte szolgálatát, nagy összegű adományt juttatott el Szobieszki Jánosnak, 3. János lengyel királynak a törökök elleni győzelem után. A szentévet követően 1676. július 22-én 86 éves korában halt meg. 10. Kelemen számos szentélyavatási eljárást is sikerre vitt, köztük limai Szent Rózájét, és kitűnt az arándokok nagylelkű gondozásával, akik a 17. évszázad utolsó jubileumára mintegy 1,5 millióan özönlöttek a katolicizmus központjába. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kamala Harris megszerezte az elnökjelöltséghez szükséges delegáti szavazatok több mint felét, jelentette be a Demokrata párt vezető testülete, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke. Jamie Harrison közleményében tudatta, hogy Kamala Harris alelnök megkapta a Demokrata konvención szavazati joggal bíró delegáltak több mint felének a voksát, és így a Demokrata párt elnökjelöltjévé válik már hétfőn, miután lezárul a delegáltak virtuális szavazása. Kamala Harris támogatóinak körében telefonon tartott beszédében a delegáltak fáradhatatlan munkáját dicsérte, és megtisztelőnek nevezte a Demokrata párti elnökjelöltséget. A Demokrata párt vezetése a virtuális szavazással elébe ment az augusztus 19 és 22-e közötti Chicagóban tartandó elnökjelölő konvenciónak. A konvención szavazati joggal bíró delegáltak az előrehozott internetes voksoláson hétfőig adhatják le szavazatukat, majd az elnökjelöltség hivatalossá tétele augusztus 7-éig történik meg. A tartalékos toborzás alapja a hazáért érzett felelősség, a tudat, hogy kötelességünk tenni a hazáért, és ennek jó módja a tartalékos katonai szolgálat, mondta a honvédelmi miniszter Esztergomban. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Matthias Corvinus Kollégium Festen arról beszélt, hogy a tartalékos toborzás lényegét kifejezi a szeretem, megvédem szlogen. A hazaszeretet legtöbbször a haza építését, szépítését jelenti civil tevékenységekkel. Az elmúlt 2,5 évben azonban a világpolitika nap mint nap emlékeztet arra, hogy a hazaszeretet könnyen fordulhat a haza megvédésének kötelességébe. A magyar sors sok szempontból magányos sors, egyedül vagyunk Európa szívében, így nem nagyon számíthatunk arra, hogy más gondoskodjon rólunk. Nekünk kell megvédenünk, ami a miénk, közölte. Kitért arra, az elmúlt időszak eseményei láttán elkerülhetetlenül számot kell vetnie Magyarországnak védelmi képességeivel. E számvetés tanulsága az volt, hogy szükség van területvédelmi tartalékosokra. A hivatásos, tehát választott életpályaként vagy szerződésesként, élete egy szakaszában katonaként szolgálók mellett vannak a területvédelmi tartalékosok, akiket helyben toboroznak, helyben képeznek ki és helyben szolgálnak, a hivatásos haderőt kiegészítve, támogatva, közölte Szalai Bobrovnicki Kristóf. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között államalapító Szent István király ünnepén, mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban, nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem egy olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. A biztonságos lebonyolításért felelős operatív törzs már júniusban megkezdte a munkáját, sok száz ember dolgozik azon, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek, fogalmazott az államtitkár. Kovács Zoltán kitért arra is, hogy 2019 után megbicsaklott a turizmus növekedése, de idén végre sikerült felülmúlni az utolsó békeév számait, soha ennyi magyar és külföldi nem nyaralt Magyarországon. A Kurultáj a Kárpát-medencei hagyományőrzés egyik legerősebb eleme, amely óriási összetartásról tesz tanúbizonyságot, mondta Vitályos Eszter, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az augusztus 9-én kezdődő Kurultáj magyar törzsi gyűlés programjait bemutató tájékoztatón Budapesten. A Kurultáj küldetése, hogy valamennyi hun és türk tudatú nemzet együtt ünnepelhesse Magyarországon, így ez az esemény a türk országokkal való kapcsolattartás egyik legnagyobb, közös hagyományőrző rendezvénye is, emelte ki az államtitkár. Hozzátette, az eseményen összekapcsolódik a tudomány és a hagyományőrzés is, ami hozzájárul ahhoz, hogy minél tisztábban és igazabb módon tudjuk feltárni, majd átélni őseink hagyatékát. Végül az időjárásról. Egy vékonyodóan, szakadozóan lévő frontális felhőzet vonul kelet felé, emellett gomoly felhő képződés zavarja majd a napsütést. Elsősorban a Dunántúlon kell szorványosan, záporra, zivatarra számítani. Az északi-északnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 30 fok között alakul, a tartósabban felhős, csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
You by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a jot of the dark. Here I am. Will you send me an
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a domonkosok, a dominikák és a dömötörök ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. A domonkos a latin dominicius névből származik, jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mivel a vasárnap neve az Úrnapja. A dominika a dominicius, domonkos férfi név női párja. A Dömötör férfi név a Demeter férfi név önállósult alakváltozata. Az 1990-es években a Dömötör, Döme és Dömös szorványos név volt, a 2000-es években már nem szerepeltek a 100 leggyakoribb férfi név között. Isten éltesse tehát a domonkosokat, a dominikákat és a dömötöröket, ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon, mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
I'm not. kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1903-ban ezen a napon választják meg 10. Pius pápát a katolikus egyház vezetőjévé. 1914-ben az első világháborúban a német haderő lerohanja Belgiumot, hogy megindíthassa támadását Franciaország ellen. Válaszul Nagy-Britannia hadat üzen Németországnak. 1965-ben ezen a napon kezdődik meg a berlini tévétorony építése az egykori Kelet-Berlinben. 1977-ben Franciaország bekapcsolódik a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó egyezmény kidolgozásába. 2000-ben ezen a napon iktatják be hivatalába Mádl Ferenc köztársasági elnököt. Széchenyi díjas magyar jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. A Nemzetközi Gazdasági és Összehasonlító Magánjog neves kutatója, 1990 és 93 között tárca nélküli miniszter, 93 és 94 között művelődés és közoktatási miniszter, 2000 és 2005 között pedig a Magyar Köztársaság elnöke. És 2007-ben ezen a napon indul el az amerikai Phoenix űrszonda a marsi élet kutatása céljából. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek ezen a napon. 1769-ben Vasilij Petrovics Staszov orosz építész, Szentpétervár klasszicista arculatának jelentős formálója. 1792-ben Shelley angol romantikus költő, aki John Keats és Lord Byron mellett a kor egyik legjelentősebb költője volt. Fő művei a Map királynő, a megszabadított Prométeusz és az Adonis. 1859-ben ezen a napon született Knut Hamsun, Nobel-díjas norvég író, 1884-ben Balázs Béla, Kossuth-díjas filmesztéta, költő író, 1892-ben Sipos Domonkos, erdélyi magyar író, 1896-ban Lengyel József, Kossuth-díjas író, költő, 1900-ban pedig Erzsébet brit anyakirályné. A brit királyi család tagjaként 6. György, Nagy-Britannia és Észak-Írország királyának felesége és 2. Erzsébet királynő édesanyja volt. 1923-ban kötött házasságot Albert herceggel, 5. György király kisebbik fiával. A király halála után idősebb fia, 8. Edward lépett a trónra, aki azonban hamarosan lemondott, hogy a kétszer elvált amerikai állampolgár Wallis Warfield Simpson asszonyt feleségül verse. Így 1936. december 11-én az új király Albert herceg lett, 6. György néven. A II. Világháborúban a királyi család példamutatóan viselkedett, még London bombázása idején sem hagyták el a fővárost. 1952-ben meghalt 6. György, és leánya 2. Erzsébet követte a trónon. Az anyakirályné rendkívüli tiszteletnek örvendett alattvalói körében hosszú élete során. A Windsori kastélyban hunyt el 101 éves korában, Londonban temették el. 1901-ben ezen a napon született Louis Armstrong, amerikai jazzzenész, a jazz történet egyik legnagyobb és legismertebb alakja. Nem csak jazz muzsikus volt, hanem szórakoztató művész is, és a jazz elterjedése, valamint a feketebőrű muzsikusok elfogadása nagy mértékben köszönhető munkásságának. 1929. augusztus 4-én született Yasser Arafat, a palesztin felszabadítási szervezet vezetője, Nobel békedíjas. 1948-ban Dinnyés József, zeneszerző, előadó művész. 1961-ben pedig Barack Obama, politikus, jogtudós, az Egyesült Államok 44. elnöke. Ő volt az első nagy politikai párt színeiben induló afroamerikai elnökjelölt az Egyesült Államokban, és ő lett az ország első színesbőrű elnöke, de a 2008-as elnökválasztás során számos további rekord is megdőlt. A Time magazin 2008-ban és 2012-ben az évemberének választotta. 2009-ben megkapta a Nobel békedíjat. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el augusztus 4-én. 1306-ban ezen a napon meggyilkolják Vencel magyar, cseh és lengyel királyt. Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként, majd Ottó bajor herceg javára mondott le a magyar trónról. 4. Béla magyar király ükunokája volt, 2. Vencel cseh király és Habsburg Jutta hercegnő fia. 1875-ben ezen a napon halt meg Hans Christian Andersen, dán költő, meseíró. Sokat utazott Európában, egyik alkalommal járt Magyarországon is, ahol többek között bejárta a mohácsi csatateret. A dán, német és görög legendákra és történelmi tényekre, néphitre támaszkodott, valamint kora irodalmi mozgalmaira. Meséi a Biedermeier-kor legjelentősebb meséi, ma szinte a világ minden országában ismertek. Mesekönyvei sikerét fokozták illusztrációi, első illusztrátora a szintén dán Wilhelm Pedersen volt. 1941-ben ezen a napon hunyt el Babits Mihály, magyar költő, a 20. század elejé magyar irodalom jelentős alakja, a nyugat első nemzedékének tagja. Költészete a magyar líra élvonalába tartozik. Értelmi gazdagság, sokszínűség és csiszolt verskultúra jellemzi. 1957-ben Lazicius Gyula lelkész, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja hunyt el. 1961-ben pedig Téldi Zoltán református lelkész, politikus, magyar miniszterelnök, majd köztársasági elnök. És 2005-ben Szabó Iván, magyar mérnök, közgazdász, politikus. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Ha most majd hazamész, vagy bárhová is mész, de tudd meg elkísér egy gondolat, mi bántja azt, ki itt marad. Hazamész, vagy bármerre mész, tudd meg, elviszel most engem is, s hogy elfelejtesz majd, ha elmúlt egy nap, de majd velem maradsz akkor is, s én az asztalra teszem a lábam, s nekem itt vagy, hátra dőlök székemen, az emlékem vagy. Akarnám, hogy emlékezz majd rám, már érzem tőled függ az életem, majd hátra dőlök székemen, és míg magam maradok, csak rád gondolok, nekem az lesz majd a módszerem, hogy rólad álmodok, és így bejutok majd a gondolataid közé. Mert majd érezni fogod, hogy rád gondolok, és majd megtalál a gondolat, az emlékem vagy. Ott jár egy néma gondolat. Azt én küldtem neked, és ott marad veled, és bármerre is járnál, majd magaddal viszed. Ha most majd hazamész, és nagy utcákon mész, nem kell, hogy hátra néz, mégis érezni fogod
az emlékel.
Kell, hogy visszamész, csak érezni elég, hogy hátad mögött ott jár egy néma gondolat.
Az emlékem vagy,
azt én küldtem neked, és ott marad veled.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,